Balázs Péter egyetemi tanár volt, külügyminiszter, Magyarország első uniós biztosa az Aréna vendége. Annak idején az Európai Unió mostani Brexit ügyi főtárgyalójával közösen vitte a regionális politikát, ha jól emlékszem, uniós biztosként. Nehéz ember, Michel Barnier?
Michel Barnier kitűnő ember. Én már korábbról ismertem, még az Európai Alkotmányozó Konventben barátkoztunk össze, sőt már előtte is találkoztunk. És valóban dolgoztunk egy ideig nagyon közeli feladatokon. Aztán őt hirtelen elvezényelték francia külügyminiszternek, de úgyhogy egyik napról a másikra egy telefonnal lerendelték. Akkor is meglátogattam, és akkor is meglátogattam, amikor Chirac váratlanul leváltotta őt, és szinte büntetésben volt. Aztán visszatért újból az EU biztosi munkakörbe. Azt gondolom, hogy Barnier mindent tud az EU-ról, amit tudni lehet, kívülről, belülről megtapasztalta. Mögötte van egy nagyon nagy és erős tagállam, ugye Franciaország, ugyanakkor ő nem egy soviniszta, nem egy önző, bezárkózó képviselője a saját országának, hanem egy nagyon nyitott európai gondolkodású ember, úgyhogy az angolok készülhetnek kemény tárgyalásokra, mert Barnier bizonyára igen keményen fogja képviselni az uniós közös érdekeket.
De mit akar megmutatni az Európai Unió a Brexit precedensével?
Én nem hiszem, hogy bármit mutogatni akarna, meg akarja őrizni, meg akarja védeni a közös érdekeket, be akarja bizonyítani, hogy kérem, ha valaki ki akar lépni, akkor ám tegye, erre van lehetősége, szíve joga, hogy ezt meglépje, de ne gondolja azt, hogy jobb feltételekkel lehet kívül lenni, mint belül. Tehát, ha most mindenáron válaszolni szeretnék a kérdésére, akkor azt mondom, azt akarja megmutatni, hogy jobb belül, mint kívül.
Másnak ne jusson eszébe.
Nem kötelező a disznótor. Tehát senkit nem tartóztatnak. De azért került bele ez az 50. cikk a lisszaboni szerződésbe, mert igény mutatkozott arra, hogy lehessen, ha belépni lehet, lehessen kilépni is, ám tessék, lehet, tehát bekerült az alapszerződésbe. Most teszteljük először, eddig még nem volt rá példa, és most mindenki figyeli, hogy egyáltalán milyen az, ha bárkinek ez eszébe jutna, de azért én hozzátenném, hogy olyan pozícióban, mint az Egyesült Királyság, senki más nincsen, talán még Írországot lehetne hozzá hasonlítani, hogy az európai szárazföldtől elkülönülve nyugat felé angolul, tehát az amerikaiak nyelvét beszélve, hát az Írországra eddig még ráillik, de a szárazföldbe zárt országok, különösen akik a szárazföld közepén vannak, tengerpart nélkül egészen más geopolitikai pozícióban vannak, tehát nem valószínű, hogy ez az út bárki másnak járható lenne.
De ez azt is jelenti, hogy nem is fog másnak eszébe jutni?
Ez egy politikai döntés. Én azt gondolom, hogy a belátható jövőn belül az Európai Uniós országokat vezető politikusoknak ez nem fog eszébe jutni. Ilyen hangok csak a széleken, a szélső jobb, szélső bal szájából hangzanak el.
Népszerűek ezek a hangok? Az Európai Uniót divat szidni.
Ugye egy dolog, hogy szidni, de úgy szidni, hogy azért benne maradunk, ez azt hiszem, hogy így divat, mert hogyha élére állítják a kérdést, hogy és akkor kívül jobb, akkor kiderül, hogy nagyon nagy többsége van a tagállamokban általában a maradásnak, a bentmaradásnak. Bizonyos kritika mellett, ugye, mert hát a mi gyermekünk az Európai Unió, hadd szidjuk kedvünkre, meg azért is, hogy jobban működjön, van mit javítani rajta, rengeteg mindent lehet rajta javítani, kicsit elkopott, picit elhízott az idők során, tehát lehet stimulálni, de attól még nem kell felrúgni, mert azt lehet elutasítani, ami helyett van jobb, és az unió helyett nincs jobb.
De az Európai Unió javításának a főbb lépései látszanak már? Az elején beszélgettünk a közös védelempolitikáról, meg arról is, hogy Görögországgal még mindig nincs minden rendben, meg Olaszországgal se, meg Spanyolországgal se, meg a franciák is szoktak néha költségvetési hiányt csinálni, csak ők nem kapnak érte annyit, mint más.
A Brexit hírére, meg a Trump hatásra az európai bizottság közreadott egy vitaanyagot, ami most forog Európában, és 5 változatot vázolt föl arra, hogy Európa merre kanyarodhatna, merre mehetne tovább. Ebből az 5-ből némelyik, hát inkább látszat, mert az, hogy maradjon minden úgy, ahogy van, hát nyilván ez nem megoldás, és a végén az 5. az pedig egy ilyen mesebeli, hogy minden álmunkat váltsuk valóra, és mindent csináljunk meg. Na most ehhez képest, és van még egy visszalépés, hogy kevesebb legyen. Tehát ez 3 álvariáns. És akkor marad 2, ami mögött kezdenek felsorakozni a tagállamok. Az egyik az, hogy 28-an vagy majd 27-en nem tudunk mindig egyszerre lépni, engedjük előre azokat, akik képesek és készek a gyorsabb haladásra, ez a 3. forgatókönyv. És a 4. meg arról szól, hogy ha ennyi mindent, ugye körülbelül 20 ágazatban történik integrált kormányzás. Ha ennyi mindent nem tudunk közös akarattal valóra váltani, mert kiderül, hogy az adópolitikában nagyon különbözőek az elképzeléseink, a menekültügyben is eléggé szórnak a nemzeti politikák, a kriminalitás üldözésében, és még lehet sorolni mi mindenben, akkor koncentráljunk azokra az ágazatokra, amiket közösen akarunk, és akkor ebből jön ki az, hogy kevesebben és kevesebbet. Erre felé fog menni az Unió, tehát igenis látszik, nagyon jól látszik, hogy merre megyünk, és ez mindig azon múlik, hogy minek van egy támogató, erős többsége, és ha a német-francia páros mögéje áll, már pedig úgy néz ki, hogy ezt teszi, akkor aztán a hollandok, a svédek, a portugálok, stb. Is föl fognak sorakozni.
Ha egyre több területet kormányoznak az Európai Unióban közösen, akkor mi marad a nemzeti politikusnak? Mivel fog politizálni?
Volt egy olyan elképzelés valamikor hajdanán, hogy az államok lassan ki fognak űrülni, ugye, mert hogy majd mindent az Unió csinál helyettük. És akkor kiderült, hogy a közös kormányzás nem úgy néz ki, hogy kimetszek egy tortaszeletet a nemzeti kormányzásból, mondjuk az agrárpolitikát, és azt úgy egészébe átviszem Brüsszelbe, és majd ott csinálják, itthon meg nem, hanem a közös kormányzás azt jelenti, hogy továbbra is kell agrárminisztérium, mezőgazdasági apparátus, aki a nemzeti érdekeket nagyon pontosan képviseli, fölméri, de úgy érvényesíti, úgy váltja valóra, hogy egy közös asztalhoz ülnek, és Brüsszelben együtt eldöntik. Mert olyan méretűvé vált a gazdaság, hogy külön kis szegmensekben már nagyon nehéz végrehajtani. Ugye ezt mi jobban értjük, hogyha nálunknál kisebb országot nézünk, hogy hát ugye Szlovénia vagy Észtország mire menne egyedül. Ugyanígy néznek ránk is a nagyobbak, de az igazság, hogy nagyobbak se képesek egyedül kormányozni. Tehát a közös kormányzás nem jelenti azt, hogy abba adják. A fővárosokban is kell foglalkozni, de a döntések együtt születnek.
A képességei alapján Magyarország melyik csoportba való egy jövő Európájában?
Nem mindig a nagyság dönt. Tehát vannak olyan nézetek Brüsszelben, hogy hát a legnagyobb tagállamok viszik magukkal az Uniót. Van, amiben számít a súly, talán még annál jobban számít az anyagi háttér, hogy ki mennyit tud befizetni a közös költségvetésbe, vagy milyen terheket tud vállalni. Ez valóban számít. Szokott számítani az is, hogy ki milyen régen gyakorolja ezt az uniós közös kormányzást, annál több tapasztalata van, hogy több generáció már ezt megtanulta. De néha friss szemmel többet lát az ember, új lendülettel több mindent tud csinálni. Én azt hiszem, hogy valami féle kombinációja az uniós befolyás annak, hogy otthon milyen színvonalú kormányzás folyik, ez nagyon fontos. Tehát, hogy van-e referencia értéke a hazai kormányzás minőségének, és a másik, hogy mennyire van az uniós kapcsolatrendszerbe beágyazódva, mert néha viszonylag kisebb ország, például Svédország, vagy Ausztria, vagy akár Luxemburg is tud hatást gyakorolni nagyokra, jó ötletekkel és jó kapcsolatokkal. Na most, ha Magyarország nem fordítva ülne a lovon, mint jelenleg, és nem azzal szórakozna, hogy állítsuk meg Brüsszelt, és nem támadná a saját szövetségi rendszerét, miközben flörtölne távoli és nehezen elérhető partnerekkel, akkor nagyon befolyásos és nagyon erős ország lehetne. És még inkább az lehetnénk, hogyha ennek a visegrádiakat is meg lehetne nyerni, mert ugyan a Visegrád önmagában még semmire nem elég, de indításnak nagyon jó. Persze ehhez Lengyelországban is hasonló változások kellenének, mint amit Magyarországról mondtam.
De az nem elég befolyás növelő tényező, hogy a magyar kormány pártja már másodjára hozza a kétharmados választási eredményét? Ennél stabilabb kormányzás szélese. Vidéken nincsen sehol.
Ez itthon számít. Így van. Azt általában nézik, mérik, hogy egy kormány milyen támogatásra rendelkezik a saját országában, milyen parlamenti többség áll mögötte, milyen kihívói vannak, meddig van hivatalban, mikor lesz a következő választás, de azt is nézik, hogy amit csinál ezzel a politikai háttérrel, az milyen minőségű országot produkál, és hogy az a kormányzás mások számára elég vonzó-e, példaadó-e. Ugye például a svédek hatása az unióra azon alapszik, hogy otthon rend van. És azt mondják, hogy ja, hát ha otthon ezt produkálják, akkor lehet, hogy érdemes a szavukra figyelni.
De magyar példa is van. Az osztrákok például a menekült válság idején hosszú, szidalmas dörgedelmeket intéztek majd utána, mintha elkezdték volna nagyjából ugyanazt csinálni. Ez nem az, ahogy terjed a magyar modell?
Hát úgy néz ki, hogy az osztrák néppárt és Sebastian Kurz, mint új néppárti elnök valóban szimpatizál ezzel a magyar modellel, és aztán alig valaki rajta kívül. Ugye a visegrádiak még megvették ezt a gyűlöletkampányt, és próbálták otthon alkalmazni, nekik még könnyebb volt, mert élő menekültet nem látnak, ugye csehek, lengyelek, szlovákok, tehát még egy olyan átvonulás sem, mint aminek mi 2015-ben tanúi voltunk. Ez jó arra, hogy más dolgok elé húzzanak egy kötfüggönyt, és eltakarják a kormányzás egyéb gondjait, másra nem jó, és ugye az EU-n belül a dolgok azon méretnek le, hogy milyen ötletnek, milyen politikának lesz többsége. Ennek nincs, és valószínűleg nem is lesz többsége.
Az orosz-magyar viszony az EU-nak szúrja a szemét? Azután, hogy azért más európai uniós országok vezető politikusai is szeretnek jó kapcsolatot ápolni az oroszokkal.
Ugye Oroszország nagyon megosztja az Európai Uniót. Bár Visegrádot is megosztja, és az Uniót még inkább. A két szélén, az egyik szélén, a pozitív végén vannak azok, akik Oroszországban nagy piacot és óriási üzletet látnak, és semmiféle veszélytől nem tartanak, és a másik végén azok, főleg a lengyelek és a baltiak, akik megtapasztalták, hogy mit jelent Oroszország szomszédságában élni, hogy mennyire erős és mennyire kiszámíthatatlan és gyakran megbízhatatlan az orosz partner. Hát a kettő között ingadozik vagy mozog az uniós álláspont. Na most ahhoz képest, hogy az unióban hol lehet valami középarányos, ugye a félelmek és a potenciális haszon között, Magyarország eléggé elcsúszott az orosz barátság irányába. Itt nincs egy változás, ugye Orbán nagyjából azt csinálja, mint Gyurcsány, hogy nagyon közel lépett Putyinhoz. Eddig csak éves Putyin látogatások voltak Magyarországon, idén lesz láthatóan az év, amikor már kétszer jön Magyarországra. Na most ezt elég nagy gyanakvás övezi Európában. Igaz, hogy Macron is vendégül látta Párizsban Putyint, bírálta is. Én is azt mondom, hogy Oroszországgal beszélni kell, tárgyalni kell, meg kell érteni. Nagyon sok vitánk volt, amikor én különböző pozíciókban Brüsszelben dolgoztam, ugye én még ahhoz a generációhoz tartozom, akit megtanítottak rendesen oroszul, tehát eredetiben nézem a televíziót, vagy olvasom az orosz külpolitikai doktrinát. Oroszországban van egy óriási tudathasadás, hogy világhatalom akar lenni, vagy pénze van szüksége. és a kettő egyszerre igaz, és a kettő között szokott vergődni, a Szovjetunió ezért romlott össze a végén, mert világhatalom is akart lenni, ugyanakkor kifogyott a pénzből, és összedőlt. Na most pillanatnyilag Putyin egy ügyesebb stratégiával manőverez, ő azt mondja, hogy erősebb nem tudok lenni, mint a nyugat, ezért gyengítem a nyugatot. Ott gyengítem, ahol csak tudom. Mindenféle eszközzel. Benne van a propaganda, benne van a kiberháború, benne van a felségjelzés nélküli szuperhadsereg Kelet-Ukrajnában, benne van a szíriai konfliktusba való belépés, nagyon sok minden, csak nincs annyi pénze, hogy ezt a végletekig finanszírozza, mert az orosz gazdaság iszonyúan függ az energia áraktól. Egy eléggé monokultúrás gazdaság, túl sok exportálni valója nincsen. Na most itt kellene valamilyen egyetértésre jutni a nyugattal, hogy ugye az oroszokat nagy tisztelettel kell mindig kezelni, de azt is figyelembe kell venni, hogy esetleg lyukas a zsebük, és nincs már benne tartalék rubel. És azt is látni kell, hogy Oroszország és az pillanatnyi orosz vezetés élén a nagyon erős elnökkel nem az életszínvonallal akarja megnyerni magának a lakosság támogatását, hanem területi hódítással. Tehát visszaépíteni valamit az elvesztett birodalomból, óriási dicsőséggel vonult be Putyin a Krimbe, nagyon ünnepelték. Ugye a magyarok azért kicsit átérzik azt, hogy mit jelent egy ilyen történelmi revansista pozíció, hogyha valaki ezen a téren produkál, de az a probléma, hogy ezt a világ nem ismeri el, nem fogadja el a jelenlegi állapotában, tehát kellene valamilyen új békefolyamat, ahol a határokat megint meghúzzuk, mint 1975-ben Helsinkiben.
Azt mondta, hogy Orbán Viktor ugyanazt csinálja, mint annak idején Gyurcsány Ferenc, de amikor a barátságról szoktam kérdezni Gyurcsány Ferenc, akkor mindig azt mondja, hogy az egy egészen más Vlagyimir Putyin volt, mint amilyen Vlagyimir Putyinnal most a mostani miniszterelnök találkozik. Ő látta mind a kettőt. Más Vlagyimir Putyin, mint volt?
Vlagyimir Putyin sokkal erősebb és sokkal agresszívebb, tehát Gyurcsánynak ebben teljesen igaza van, és még egy dolog szól a mentségére, hogy ő ugyanúgy érzelmi alapon túltolta az Európai Uniót is.
Tehát nem például
Gyurcsány Ferenc? Gyurcsány Ferenc. Amikor a lisszaboni szerződést, a jelenlegi EU-s alapszerződést elfogadták, akkor Magyarország egy nap alatt ratifikálta a magyar parlamentbe. El se tudták olvasni a képviselők. Ez egy ilyen túlbuzgóság volt, hogy mi vagyunk az elsők.
Pedáloztunk.
Igen, pedáloztunk, hogy mi legyünk az elsők. Én jobbnak tartottam volna, hogyha a képviselők alaposan megismerik, szembenéznek vele, hogy most mibe léptünk be, tehát az Európai Unió egy magasabb szinten folytatja, most már mi is tagok vagyunk, tanuljuk meg szépen, hogy mik a kötelezettségeink, mik a jogaink, nem kell kis úttörőként előre szaladni és elsőnek ratifikálni. Tehát azért Gyurcsánynál mindkét oldal felé voltak, nyugat felé és kelet felé is voltak ilyen kicsit kiszámíthatatlan, kicsit emocionális dolgok. Én inkább a képekre mondtam, ugye most megint a sajtóban lehet látni ezeket a képeket, hogy családi vacsora, az is túlzás. Tehát annyira nem voltunk jóba Oroszországgal, és olyan érdekeink nem fűzöttek hozzá, hogy ezt ennyire kellett volna egy ilyen meleg magán kapcsolattal ünnepelni. Többet ér egy korrekt, esetleg kicsit hűvösebb, de kiszámítható és nagyon következetes külpolitikai magatartás.
Milyen külpolitikai magatartásra volna esélyünk az amerikai elnökkel kapcsolatban, akire a magyar kormányzat egy nagy lehetőségként tekintett, amikor meglepetésre megnyerte a választást?
Hát ugye azt hiszem, hogy Orbán annyira nem szerette Hillary Clintont, hogy ezért várakozott. Nagyon optimistán, hogy majd a Trump hoz valami változást. Trumppal kapcsolatban itt már a beszélgetés elején szó volt a kiszámíthatatlanságról, és azt hiszem, hogy az ő egyik fő gyengesége a mi számunkra, hogy ő egy üzleti logikát visz a világ legnagyobb államának a kormányzásába, egy ilyen egyetlen érdek, csak az ő érdeke, csak ő nyerhet, ez az üzleti világban működik. És az ő ingatlan bizniszében, meg a szépségversenyeiben is működött. Egy amerikai elnöknek, de bármilyen ország vezető politikusának nagyon sok érdeket kell látnia egyszerre, és a sok érdek között kell megtalálni a saját érdekének az optimális érvényesítését, amihez hozzátartozik a szövetségek kötése, még a legnagyobbak számára is, és még inkább Magyarország számára. Tehát a kérdésre a válaszom az, hogy Trumppal kapcsolatban éppen a bizonytalanság miatt, a megnövekedett kiszámíthatatlansági tényező miatt erős európai szövetségesekre van szükségünk, és ebben a legkézenfekvőbb Németország lenne, és nagyon fontos lenne, hogy Németországgal visszaálljon az a bizalmas stratégiai partnerség, ami kormányokon át, politikai szintől függetlenül működött, Antal Józseffel ugyanúgy, mint Horn Gyulával, Megyesi Péterrel, Bajnai Gordonnal.
Nem a visegrádiak volnának az első számú szövetségesünk? Lengyel-magyar barátság. Lengyelek ráadásul nagyok is, sokan is vannak, erősek.
A lengyeleknek is az a dilemmája, hogy a Visegrád is jó, mert ugye növeli Lengyelország súlyát, ugyanakkor nekik van egy úgynevezett weimári háromszög együttműködésük, ami a lengyel, német, francia. És sokszor vergődtek a kettő között, hogy most merre nézzenek, hátra vagy előre. A Tusk-féle kormányzat és Sikorszky külügyminiszter volt az, akik a kettőt összekapcsolták, és azt mondták, hogy ez nem egy dilemma, ez egy dupla lehetőség. Kapcsoljuk rá Visegrádot a weimári együttműködése, és Visegrád plusz egy német-francia páros, az már egy nagyon nyerő együttes lenne. Ebben nagyon sok fantázia lenne, ennek ma a belpolitikai feltételei visegrádi részről nem adottak.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Balázs Péter egyetemi tanár volt, külügyminiszter, Magyarország első uniós biztosa volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő és Kocsonya Zoltán felelős szerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet.